in the depths of his anguish in Liberty Jail.
A Liberty börtön gyötrelmei közepette Joseph Smith próféta így kiáltott fel: Ó Isten, hol vagy? És hol van a sátor, mely rejtek helyedet fedi? Saját gyötrelmeink pillanataiban sokan érezzük úgy, hogy Isten messze van tőlünk. Azonban a sátor, mely látszólag az isteni segítség útjában áll, nem Isten fedi, hanem időnként minket. Isten soha nincs rejtve, de mi néha rejtve vagyunk, mert olyan motivációk sátra takar minket, melyek elvonnak minket Istentől, aki ilyenkor távolinak és elérhetetlennek tűnik. Ha legyen meg a te akaratod érzése helyére lépő saját vágyaink alakítják ki annak érzetét, hogy Isten sátor választja el tőlünk. Isten mindig lát minket, és mindig szólhat hozzánk, de talán mi nem vagyunk mindig hajlandók meghallgatni őt, vagy alávetni magunkat az ő akaratának és időzítésének. Az Istentől való elszigeteltség érzése eltűnik akkor, amikor gyermekibbé válunk ő előtte. Ezt nem könnyű megtenni egy olyan világban, ahol más emberek véleménye oly nagy hatással lehet a motivációnkra. De segíteni fog nekünk a következő igazság felismerésében. Isten ott van a közelünkben, mindig érzékel minket, és soha nem rejtőzik el a gyermekei elől. 3 éves unokám jól szemléltette az ártatlanság és alázatosság erejét, amely Istenhez köt minket. Családjával elment a utahi Brigham City templom nyílt napjaira. A templom egyik termében körülnézett, és azt kérdezte: Anyu, hol van Jézus? Édesanyja elmagyarázta, hogy Jézus nem fogja meglátni a templomban, de a szívében érezheti a hatását. Eliza alaposan átgondolta édesanyja válaszát, és úgy tűnt, hogy kielégítőnek találja. Majd azt mondta: Jézus elment, hogy segítsen valakinek. Mondta le a következtetést. Eliza gondolatmenetét nem takarta sátor, és nem is homályosította el a valóságról való látását. Isten közel van hozzá, és ő is közel érzi magát ő hozzá. Tudta, hogy a templom az Úr háza, de azt is megérti, hogy a feltámadt és megdicsőült Jézus Krisztusnak teste van, és egyszerre csak egy helyen lehet. Ha épp nem a házában tartózkodik, akkor felismerte, hogy máshol kell lennie. A szabadítóról alkotott ismeretei alapján tudta, hogy valahol bizonyára épp valami jót tesz atya gyermekeiért. Nyilvánvaló volt, hogy nem azért reméli látni Jézust, hogy ez a csoda megerősítse a létezését, hanem csak az ő iránta érzett szeretete miatt. A lélek ki tudta nyilatkoztatni gyermeki elméjének és szívének azt a vigaszt, amelyre mindannyiunknak szüksége van, és amire mindannyian vágyunk. Jézus Krisztus él, ismer minket, őrködik felettünk és törődik velünk. A fájdalom, a magány vagy zavarodottság perceiben nem kell látnunk Jézus Krisztust ahhoz, hogy tudjuk, tudatában van a körülményeinknek, és az a küldetése, hogy megáldjon bennünket. Saját tapasztalatból tudom, hogy Eliza élményét mi is megtapasztalhatjuk, bár már messze vagyunk a gyermekkortól. Szakmai karrierem első éveiben keményen dolgoztam azért, hogy nyugdíjig tartó professzori státusz kapjak a Stanford Egyetemen. Úgy gondoltam, jó életet teremtettem magamnak és a családomnak. Közel laktunk a feleségem szüleihez, rendkívül kényelmes körülmények között. A világ normái szerint nagyon sikeres voltam. Ám lehetőséget kaptam rá, hogy elhagyjam Kaliforniát és a Ricks főiskolára menjek, az Idaho-i Rexburgbe. Az életutamra tervezett szakmai céljaim sátort is alkothattak volna, elválasztva engem a szerető atyámtól, aki jobban tudta nálam, hogy mit tartogathat még a jövőm. Abban az áldásban volt azonban részem, hogy tudhattam, bármilyen sikert is értem el addig a karrieremben vagy a családi életemben, az Isten ajándéka. Így hát gyermekként imában letérdeltem, és megkérdeztem, hogy mit évő legyek. Elmémben hallottam egy csendes hangot, mely azt mondta, az az én iskolám. Nem volt Istentől elválasztó sátor. Hittel és alázattal alávetettem akaratomat az övének, és éreztem gondoskodását és a közelségét. A Rix főiskolán töltött éveim, melyek során Isten akaratának megismerésére és megtételére törekedtem, távol tartották tőlem a sátrat, és azt, hogy ne vegyem észre Isten tevékeny szerepvállalását az életemben. Mivel az ő munkáját igyekeztem végezni, közel éreztem magam hozzá, és biztosan tudtam, hogy ismeri a helyzetemet, és nagyon is törődik a boldogságommal. De akárcsak a Stanfordon, itt is kezdtek felbukkanni a világi motivációk. Az egyik egy vonzó állás ajánlott volt, éppen akkor, amikor 5. éven végére értem a Rix főiskola rektoraként. Megfontoltam, imádkoztam róla, még az első elnökséggel is megbeszéltem. Barátságosan és kicsit viccesen feleltek, de egyáltalán nem foglaltak egyértelműen állást. Spencer W. Kimball elnök meghallgatott, miközben elmeséltem, milyen ajánlatot kaptam egy nagy vállalattól, és azt mondta, nos, Hal, ez jó lehetőségnek hangzik, és ha valamikor szükségünk van rá, tudni fogjuk, hol találunk. Tudták volna, hol találjanak, de a szakmai sikerekre irányuló vágyam alkothatott volna olyan sátrat, amely megnehezítette volna számomra, hogy megtaláljam Istent, valamint, hogy meghalljam és kövessem azt, amire kér. Feleségem, aki érzékelte ezt, erősen úgy érezte, hogy nem szabad elmennünk a Rix főiskoláról, azonban bölcsen kitartott amellett, hogy nekem kell erről kinyilatkoztatást kapnom. Így hát újra imádkoztam. Ez alkalommal kaptam útmutatást, egy hang szólt az elmémhez mondván, megengedem, hogy még egy kicsit itt maradj a Rix főiskolán. Személyes ambícióim homályba vonhatták volna a valóság képét, és megnehezíthették volna azt, hogy kinyilatkoztatást kapjak. 30 nappal azután, hogy megkaptam az állásajánlat elutasítására és a Rix főiskolán maradása vezető sugalmazott döntés áldását, átszakadt a Titan gát. Isten tudta, hogy a gát át fog szakadni, és hogy emberek százainak lesz szükségük segítségre. Engedte, hogy tanácsot kérjek, és engedélyt kapjak tőle, hogy a Rix főiskolán maradjak. Csak ő ismerte minden okát annak, amiért szolgálatom még értékes lehet az egyetemen és a Rexburgben. Ott voltam tehát, hogy imában gyakran megkérdezzem mennyei atyámtól, mit tegyek azokért, akiknek otthona vagy vállalkozása károsodott vagy megsemmisült. Másokkal együtt órákon át dolgoztam azon, hogy a házakat megtisztítsuk a sártól és a víztől. Lehetőséget adott nekem lelkiségem növelésére az, hogy az ő akaratát szerettem volna megismerni és megtenni. Ez az eset egy másik módját szemlélteti annak, ahogyan akadályt emelhetünk Isten akarata megismerésének, vagy irántunk érzett szeretete átérzésének útjába. Nem ragaszkodhatunk saját időzítésünkhöz, amikor az Úrnak megvan az ő saját maga időzítése. Azt hittem, elég időn át szolgáltam már Rexburgben, és sietve tovább léptem volna. Időnként, ha ragaszkodunk a saját időbeosztásunk szerinti cselekvéshez, az elhomályosíthatja ránk vonatkozó akaratát. A Liberty börtönben Joseph Smith proféta azt kérte az Úrtól, hogy büntesse meg azokat, akik Missouriban üldözik az egyház tagjait. Biztos és gyors elégtételért imádkozott az Úr, azonban azt felelte, hogy nem sok év múlva majd leszámol az egyház ezen ellenségeivel. A 121. szakasz 24. versében azt mondja, íme szemei minden cselekedetüket látják és ismerik, és gyors ítéletet tartogatok számukra annak évadjában mindannyiuk számára. Mert minden ember számára van kijelölt idő, aszerint, hogy milyenek a cselekedetei. Eltávolítjuk a sátrat, amikor így érzünk és imádkozunk. Legyen meg a te akaratod, és a te időbeosztásod szerint. Az ő időbeosztásának elég hamar kell lennie számunkra, mert tudjuk, hogy csak is a legjobbat akarja. Az egyik menyem éveken át úgy érezte, hogy Isten sátrat borított rá. Három gyermek fiatal édesanyja volt, és szeretett volna még több gyermeket. Két vetélés után könyörgő imái egyre meggyötörtebbé váltak. A meddő évek múlásával kísértést érzett a haragra. Amikor a legkisebb gyermek is iskolába ment, úgy tűnt, mintha otthona üressége gúnyolná azt, hogy ő az anyaságra összpontosít, és mintha ismerősei nem tervezett, sőt nem kívánt terhességei is ezt tették volna. Olyan elkötelezettnek és odaadónak érezte magát akárcsak Mária, aki azt mondta, imhol az Úrnak szolgálója. De bár szívében elmondta ezeket a szavakat, válaszként semmit nem hallott. Felvidításában reménykedve férje elhívta, hogy kísérje előtt egy kaliforniai üzleti útra. Míg a férje gyűléseken vett részt, ő egy csodaszép üres partszakaszon sétálgatott. A szívem majdnem megszakadt, és hangosan imádkozni kezdett. Most először nem újabb gyermeket kért, hanem isteni küldetést. Mennyei atyám, imádkozott, minden időmet neked adom. Mutasd meg, kérlek, mivel töltsem ki. Kifejezésre jutotta, hogy készen áll odavinni a családját, ahova csak menniük kell. Ez az ima a békesség váratlan érzését eredményezte. Biztosra áhítozó elméjét nem elégítette ki, de évek óta először megnyugtatta a szívét. Az ima eltávolította a sátrat, és megnyitotta a mennyek ablakait. Két héten belül megtudta, hogy gyermeket vár. Ez a gyermek még csak egy éves volt, amikor a fiammal, a férjével misszionáriusi elhívást kaptak. Mivel megígérte, hogy bármit megtesz és bárhová elmegy, félretette a félelmeit és az óceánon túlra vitte a gyermekeit. A missziós mezőn egy újabb gyermeke született egy misszionáriusi csere napján. A menny akaratának teljes mértékű elfogadása, ahogy azt ez a fiatal édesanyja is tette, elkerülhetetlen azon lelki sátrak eltávolításához, amelyeket időnként a fejünk fölé emelünk. Azonban még ez sem garantál azonnali választ az imáinkra. Úgy tűnik, Ábrahám szíve már jóval azelőtt helyén volt, hogy Sára megfogant volna Izsákkal, és elnyerték volna a megígért földet. A mennyeknek először még más célokat kellett volna varóra váltania. E célok között nem csak Ábrahám és Sára hitének megerősítése volt, hanem olyan örök igazságok megtanítása is, amelyeket a számukra előkészített földre vezető hosszú és kerülőkkel járó úton megoszthattak másokkal. Időnként hosszúnak, akár egész életen át tartónak tűnik az Úr késlekedése. Azonban mindig áldást eredményez. Nincs szükség magányos, bánatos vagy türelmetlen időszakokra. Bár az ő időzítése nem mindig egyezik a miénkkel, biztosak lehetünk abban, hogy az Úr betartja az ígéreteit. Azoknak közöttetek, akik most úgy érzik, hogy nehéz őt elérni, bizonyságot teszek, hogy el fog jönni a nap, amikor szemtől szembe látjuk majd őt. Miként most nincs semmi, ami eltakarna minket tőle, akkor nem lesz semmi, ami eltakarná őt a szemünk elől. Mindannyian személyesen ő elé fogunk állni. Unokámhoz hasonlóan mi is szeretnénk már most látni Jézus Krisztust, azonban biztos találkozásunk vele az ítélőszéknél örömtelibb lesz, ha először azokat a dolgokat tesszük meg, amelyek épp oly ismerté teszik számunkra őt, mint amilyenek mi vagyunk az ő számára. Ha szolgáljuk őt, hasonlóvá válunk ő hozzá, és közelebb fogjuk magunkat érezni hozzá. Azon nap közelettével, amikor semmi nem takarja majd el látásunkat. Ez a közeledés Isten felé folyamatos is lehet. Gyertek, én atyámnak áldottjai, örököljétek ezt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, tanítja a szabadító, azután elmondja, hogyan. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjú hoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Ha megtesszük az atya gyermekeiért azt, amit elvárt tőlünk, akkor az Úr ezt neki tett kedvességként értékeli, és szeretetét és jóváhagyását érzékelve közelebb fogjuk magunkat érezni ő hozzá. Idővel olyanokká válunk, mint ő, és örömteli várakozással tekintünk majd az ítélet napjára. A sátor, mely látszólag elrejt benneteket Isten elől, lehet, hogy az emberek miatti félelem is a mások szolgálatára irányuló vágy helyett. Szabadító csak az motiválta, hogy segítsen az embereknek. Hozzám hasonlóan bizonyára ti is sokan féltetek már olyan valakihez közelíteni, aki megbántott titeket, vagy ártott nektek, amin időről időre láttam, amint az Úr meglágyítja a szíveket, a sajátomat is beleértve. Így hát kihívást intézek hozzátok, hogy félelmeiteket leküzdve az Úr nevében menjetek oda valakihez szeretetet és megbocsátást árasztva. Megígérem nektek, hogy ha így tesztek, akkor érezni fogjátok a szabadító iránta és irántatok érzett szeretetét, és ez nem fog messziről érkezőnek tűnni. Lehet, hogy ez a kihívás a családban vár rátok, vagy a közösségetekben, vagy az ország másik felén, ám ha az Úr nevében mások megáldása céljából mentek, akkor ő látni fog, és megjutalmazza erőfeszítéseteket. Ha ezt elég gyakran és elég hosszú időn át megteszitek, akkor Jézus Krisztus engesztelése által változást észletek majd a természetetekben. Nem csak közelebb érzitek majd magatokat ő hozzá, de azt is érezni fogjátok, hogy egyre hasonlóbbakká váltok hozzá. És amikor meglátjátok őt, amire mindannyiunk esetében sor kerül, olyan lesz ez számotokra, mint Moroninak, aki azt mondta, és most mindannyiótoknak búcsút intek. Nem sokára elmegyek, hogy Isten paradicsomában pihenjek, míg ismét újra nem egyesül lelkem és testem, és győzedelmesen elő nem hoznak a légen át, hogy a nagy Jehovának, az élők és halottak öröd bírájának örömet adó ítélőszőke előtt találkozzam veletek. Ámen. Bizonságot teszek arról, hogyha hittel, alázattal és Isten akaratának megtételére irányuló vágyakozással szolgálunk, akkor a nagy Jehova ítélő széke örömet adó lesz. Látjuk majd szerető mennyei atyánkat és az ő fiát, miként ők látnak minket most, tökéletesen, tisztán és tökéletes szeretettel. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.